A múlt héten hallhattunk a világosságról, az igazi világosságról, az eredendő világosságról, az Istennek arról a világosságáról, amit Isten előszólított, még mielőtt a földet és a napot és a csillagokat teremtette volna. Már világosság volt. Ez az isteni fajta világosság, amiben hallhattuk, hogy például nincs sötétség, tehát ennek a világosságnak nincs árnyéka. Akik a mennyei beszámolókat szólják, elmondják, hogy a fönti világosságban nincs árnyék jelen, nincs sötétség. Semminek nincs árnyék, olyan világosság, ami mindenen áthatol, és minden láthatóvá válik Istennek ebben a világosságában. Ez egy csodálatos birodalom, és ebben a világosságban hívott el minket. Ennek a világosságnak vagyunk mi a részesei. Az ige mondja, hogy a világosságnak fiaivá tett minket. És hogy nem csak, hogy a világosság fiai lehettünk, hanem a világosság fegyvereit adta nekünk ebben a hadviselésben. Úgyhogy ezzel a fajta isteni világossággal foglalkoznunk kell. Mert ennek a világosságnak ragyognia kell rajtunk, hogy megláthassa a világ. Ez a dicsőség kell, hogy körbevegye a szenteket és az életüket, hogy megláthassa a világ, hogy a mi úrunk az egy jó Úr Jézus Krisztus. A Jézus nevében. A legbővebben erről a világosságról János evangéliumában olvasunk az első fejezetben. A Bibliátokat nem fogom kérni, hogy mindig nyissátok és forgassátok velem. Most egy kezdő rész következik, ide lapozzunk, és aztán majd egyetlen egyszer fogom kérni, hogy gyertek velem. A többi alkalommal csak kövessétek, és otthon, ha előveszitek, jegyzetelhettek. Tehát inkább arra kérlek benneteket, hogy legyünk együtt, és így figyeljünk. Ezt mondja a Szentírás a János evangéliumban az első fejezetben. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, az igében. És az élet volt az emberek világossága. Hát itt a világosság szóból megláthatjuk, hogy az ő életében benne van ez a világosság, amiről szót ejtünk. És a 9-es vers így folytatja. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. Az egyik kedvenc versem különben. Mert ha Isten ezt így, ilyen bátorsággal állította, hogy ez a világosság eljött a világba, és megvilágosított minden embert, akkor bátran odasorolom magamat, és ki szoktam jelenteni, ez az igazi világosság megvilágosít engem is. És így nem járhatok a sötétségben. Nem járhatok a betegségben. Nem járhatok a sötétség cselekedeteiben. Mert ez az igazi világosság van bennem, mert az ő élete van bennem. És figyeltétek a 4-es verset? Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És ugye, hogy az ő élete van bennünk, amikor újjászületünk? És hogyha az ő élete van bennem, akkor az ő világossága is bennem van. És ez az világosság már előbb létezett, mint a világ. Tehát ez egy felsőbb rendű dolog, mint amit az e világban látunk és tapasztalunk. Ez a világosság a szellemünkbe költözött. Ahol új teremtés lettünk, már az Ószövetség is mondja, hogy az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek. Tehát a szellemünkbe kerül ez a fajta isteni világosság, amiről itt az ige írja, hogy ő benne volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. Ez a világosság a szellemünkben van. A prédikátorém közül az egyik, egyik kedvenc prédikátorom beszámolt arról, hogy elmentek egy barlangászatra. Ő maga nem hobbizik ebben, de egy hívő testvére elvitte egy mély barlangászatra. És amikor olyan mélységekbe kerültek már le, hogy már nem volt visszavert fény a föld felszínéről, és eloltották az összes világítást, a nagy zseblámpáikat, teljes sötétségbe kerültek. Semmit nem lehetett látni szemmel. Csak az sötétséget, az ében fekete sötétséget. És elkezdtek dicséreteket énekelni. Mert hívők voltak még. Elkezdtek Istennek dicséreteket énekelni ebben a feketeségben, sötétségben. És képzeljétek el, hogy elkezdtek világosodni. Egymás arcát kezdték el látni. Kép tudták venni a kontúrokat a testen, és elkezdett a testük világítani. És az a világosság, ami ott belül volt, Istennek a dicséretei által elkezdett kiáradni, és átjárta a testüket, és láthatóvá vált ebben a világban, abban a sötétségben, ahol lent voltak. És annyira örültem, amikor ezt így meghallottam, hogy láthatóvá válik ez a világosság, habár egy másik dimenzióból született, a mennyeknek a fénye ez, Isten dicsőségének a fénye, Isten maga a világosság, ez a szívünkbe költözik, és láthatóvá válik a földi dimenziókban, hogyha megtanulunk vele együtt működni. Ez a világosság képes megjelenni az életünkben. Képes vezetni az útjainkat. Valóban nem járhatunk többé sötétségben, hogyha ez a világosság kiárad az utunkon. Gondoltam, hogy ezt a bizonyságot elmondom nektek, mert látom rajtatok is sokszor, amikor az Úr dicsősége megragyog rajtatok, megragyogtatja az orcáját rajtatok. Szinte szemben láthatóvá válik, hogy van rajtunk valami fény, de ez nem a szépség, a világ szépsége, amikor különböző kozmetikumokkal szépé teszünk magunkat, és csillámokat teszünk magunkra, meg ilyesmi. Ez egy természet feletti szépsége, és világossága, és ékessége, és ragyogása Istennek, amit a hívők hordozhatnak magukon, mert bennünk van, és belülről kiáradhat. Ez a világosság tehát a szellemünkben lakozik. Ott egy örök lakozást vett. Tanítja az ige, hogy az ember hármas felépítésű lény. Szellem, lélek és test. Ezért nem szerencsés dolog a Szent Szellemet Szent Léleknek nevezni, mert igazából Isten szellem és nem lélek. És mi is az ő képére vagyunk teremtve, szellem, lélek és test hármasságban vagyunk felépítve, és ebben támogat minket a katolikus fordítású Biblia is. Ezen a helyen, mivel mindhárom felsorolásra kerül, kénytelenek használni a megfelelő szót a szellemre, a lélekre és a testre. Vagyis így szól itt ez az igevers. Az 1 Tesszalonika 5.23-ban így írja az ige. Maga pedig a békesség Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. Vagyis itt az egész valónkról szó van. És a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Vagyis egy fedhetetlenséget imádkozik az ige a szellemünk, lelkünk és a testünk számára. Vagyis akkor így kell legyen, és akkor nem lehet összekeverni a lélek és a szellem szavakat. Mindegyiknek megvan a maga helye és jelentése, főleg, hogyha a Bibliát tisztán akarjuk érteni. Nem lehet összekeverni. Az egész valónk részesült, vagyis a szellemünk, lelkünk és a testünk részesült a megváltásban. De az üdvösség, mint fogalom, vagyis a teljes megszabadítás, az csak a szellemünk számára jött elő, amikor újjászülettünk. A szellemünk egy szempillantásban új teremtésé lett. Ahogy Isten ránk lehelt, kibocsájtotta a szellemét az élő igétől, a magtól, a romolhatatlan magtól újjászülettünk. Az egy szempillantás műve volt. Igen, de mi a helyzet a léleknek az üdvösségével? Ugye, mert a lélek az értelem, az akarat és az érzelmeknek a birodalma. Ezek a területek nem születnek újjá a szellemi újjászületésünkkor. Nagy bajunk ez nekünk különben. Sok bajunk származik ebből a világban, mert ezekkel foglalkoznunk kell. Mindannyiunknak, egyenként, a saját dolgainkkal. A harmadik kategóriában meg foglalkozni kell, az a testnek a dolgai. A test sem nyert üdvösséget, amikor elfogadtuk a megváltásunkat. Tehát üdvözülni csak a szellemünk üdvözült. A lelkünkkel is munkálkodnunk kell, és a testünkkel is. Ha azokban a szellemi áldásokban akarunk járni, amit Jézus nekünk megszerzett. A szellemünk, amikor újjászületik, akkor vadonatúj teremtés lesz. Ez a szó annyira szép, hogy vadonatúj. Van egy vadonatúj autóm, minden friss illat benne, minden tökéletes. Fülig ér minden, ugye? vadonatúj, tökéletes, Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. És minden, amit Isten teremt, az jó. Ugye ezt mondta a teremtéséről is. Tehát az új ember az úgy, hogy van tökéletes. Oda bent. Hordozza magában Istennek az életét, az örök életét. Hordozza magában Istennek a világosságát. Istennek a dicsőségét. Istennek a szeretetét. Minden jó, amit csak fel tudunk sorolni Istenről, az benne van a szellemünkben. Ez egy nagyon jó dolog. És ahogy például dicsekszünk egy hangfallal, azt mondjuk, hogy ez a hangfal, ez egy szuper jó hangfal, ebből aztán tudunk majd evangelizálni, mert rajta van a Sony védjegye. Ez egy Sony hangfal, mondjuk. És dicsekszünk. Mindenki megnézi, és tényleg jól szól. Mert garanciát vállalt érte a Sony, hogy ez jól fog működni, és baj se lesz vele. Semmi. Rajta van a Sony védjegy. És akkor megnyugszunk, hogy ebben jó lesz, ezt jól vettük, ez jó lesz nekünk. Isten ugyanezt tette. Amikor megteremtette újonnan az embernek a szellemét, akkor az ő pecsétjével elpecsételte. És az ő nevéről neveztetünk. Ezt az Efézusi levél írja, hogy minden nemzetség róról neveztetik. Akiről neveztetik, minden nemzetség menjen is földön. Vagyis amikor újjászületsz, akkor a neved így hangzik pontosan. Mennyben így vagy nyilvántartva. Mennyei Atya, Jézus Krisztus, és aztán jön a te neved. Ez a teljes nevünk, mert róla neveztetünk. És rajta van az ő védjegye a szellemünkön. És az tökéletes. Isten megpecsételte, teljes garanciát vállal érte. Minden benne van, amire valaha szükséged lesz az életben. Semmi nem érintheti. Mindazt az áldást hordozza magában, amire az életben valaha szükségünk lesz. És ez egy csodálatos dolog, ha az ember csak ezt így megérti, akkor már egy öröm gyula szívében, ugye? Hogy Isten milyen csodálatos dolgot elvégzett. Magunkon viseljük tehát a szellemünkben Istennek ezt a pecsétjét. És tudjuk, hogy a szellemünk tehát tökéletes, egy új teremtés. Hogyha nézzünk a következő egységünkre, ami vagyunk, szellem, lélek, test, mi a helyzet a lélek dolgaival? Ott már nem olyan fényes a helyzet. El kell nektek mondjam, hogy a lélek üdvösségéről azt mondja az ige, hogy ha szelídséggel tudod fogadni a beoltott igét, akkor fog a lelked üdvözülni, mert ez a szelídséggel beoltott ige lesz képes arra, hogy megmentse, hogy üdvözítse a lelkeiteket. Vagyis az nem egy szempillantás műve. Az igéből mindig venni kell, ebből a beoltott igéből folytonosan táplálkozni kell, ez folytonosan megmos minket, és ahogy ezt a folyamatot szelídséggel vesszük magunkra, vagy magunkhoz, úgy egy folyamatként történik meg a lelkünk üdvözülése. Mert ezt írja a Biblia. Ezt a Jakab levele írja az első fejezet 21-es versében, így írja, hogy elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát. Ugye van a világban egy csomó minden, amire rá se szabad tekinteni az igaz hívő szemének. Tehát mindenféle undokságot, gonoszságot el kell vetned. Az nem a te utad, a szemedet se veted rá. És így folytatja, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely képes üdvözíteni a ti lelkeiteket. Vagyis a lelkünk üdvözítése az egy életünkre kiterjedő folyamat. A teljes életünk során folyik. Mindig foglalkozni kell, hogy az akaratunk jó irányba legyen, hogy az érzelmeink úgy szólaljanak meg, ahogy azt Jézus tenné, hogy a gondolataink olyan irányba menjenek, ahogy Jézus vélekedne arról. Állandóan foglalkoznunk kell a lelkünk dolgaival. Hogyha ezt a gondolkodásmód váltást munkáljuk az életünkben, hogy a gondolatainkra vigyázunk, hogy a beszédünkre vigyázunk, hogy a látásmódunkat csiszolgatjuk az igével, mi lesz ennek az eredménye? Mert ez egy tagadhatatlanul, ez részünkről szükséges, hogy elvégezzük az ige szerint, hogy a lelkünk is üdvözüljön. Mi lesz ennek az eredménye, ha ezt elvégezzük? Azon kapjuk majd magunkat, ha munkálkodunk ezen, hogy elkezdünk úgy gondolkodni, ahogy maga az Úr teszi azt. Olyan gondolataink lesznek. És elkezdünk úgy beszélni majd, ahogy azt az Úr teszi. És hogy elkezdjük úgy látni a dolgokat, ahogy azt az Úr onnan fölülről látja. Mert ugye a Sion hegyéről másképp látszódnak a dolgok, mindig mondom. Onnan teljesen másképp látszódnak a dolgok, mint itt a Földön, amikben mi ütközünk, amiben beleütközünk. És Jézus mennyire tudatában volt ennek? Ő azt mondta, hogy én csak azokat szólom, amiket hallok az Atyától. És csak azokat cselekszem, amiket látok, hogy ő maga cselekszi. Hát egy teljes párhuzamban zajlott a szellemi birodalomban, amit látott és hallott, és amit itt a földi életében megcselekedett. Tökéletes összhangban folyt a kettő. Nekünk ugyanígy ebben az összhangban kell élnünk, hogy a szellemi birodalomban elrendelt és jóváhagyott dolgok itt a földön megtörténjenek az életünkben. Ha Jézusnak lehetséges volt így járni az életét, akkor szeretném megkérdezni, hogy nagy kihívása nekünk, hogy mi is így éljük az életünket. Nagy kihívás, megmondom nektek. Nagy kihívás, de lehetséges. És minden fáradtságot megér. És minden beleölt időt és törekvést megér. Mert az ige mondja, hogy legyünk Istennek utánzói. Ugye mondja ezt? Hogy Isten utánzói legyünk itt a Földön. Akkor mi is képesek vagyunk így élni, hogy a szellemünk szemeivel látunk, és a szellemünk füleivel hallunk, és utána azokat, amiket ott látunk és hallunk, azokat befogjuk itt az életünkbe, és valóságba jönnek. Egyszerűen kikényszerítjük azokat. Azoknak úgy kell lenni. Ez a hitünk által történik. Nagyon szorgalmasan meg szoktam vallani pont ezért, mert ennek így kell lenni. Jézus példa volt ebben nekünk. Példa volt ebben nekünk. Nagyon szorgalmasan szoktam ezt a megvallást megtenni. Hogy én látok szemeimmel. Pontosan és jól hallok füleimmel. Szívemmel megértést veszek. És így minden téves utamból megtérek, és minden betegségből meggyógyulok. Nem ezt írja a Biblia? Jézus pontosan így írja. Hogyha látnának szemeikkel, és hallanának füleikkel, akkor megtérnének, és én meggyógyítanám őket, ugye? Tehát erre törekednünk kell, hogy a lelkünk dolgai rendben legyenek. Hogy pontosan úgy halljunk, úgy lássunk, és úgy vélekedjünk a dolgok felől, ahogy azt maga az Úr tenné. Onnan föntről. A helytetejéről minden másképp látszik. Ezért kell ezt a látásmódot elsajátítani, amit az ige tud csak adni nekünk. Odafönt minden másként van. Vannak beszámolók, például mennyei beszámolók, és az egyik annyira tetszett nekem, azt mondta ott el az egyik beszámolóban, hogy egy összejövetelen voltak, és tálcákon szolgáltak föl gyümölcsöket, különböző gyümölcsöket, üdítő, jóízű, földön soha nem látott gyümölcsöket. És ahogy levette a tálcáról azt a gyümölcsöt, amit választott, hogy megegye, abban a pillanatban ott termett helyette egy másik. Tehát a mennyben nincs hiány. Nincs olyan, hogy valami elfogyott, hogy most nem tudok adni. Tessék visszajönni jövő héten, talán esetleg. Ilyet nincs a mennyben, mert Istennek abból a bőséges minden hatóságából és a ragyogó csodatévő gondviseléséből, ahogy kiválasztotta, hogy melyiket veszi le a tálcáról, rögtön ott termett helyette a másik. El nem tudjuk képzelni, milyen birodalom az. És ugyanezt kínálja nekünk itt a Földön, Isten, hogy ne ismerjük ezt a fajta szükséget, és szorongást, és a nyomornak a különböző fokozatait, amiben az ördög próbál kényszeríteni minket. Egy ilyen Istenünk van, hogy ezekből a beszámolókból az ő csodálatos látásából tudunk ízelítőt kapni. Aranyból vannak az utcák. Minden aranyból van. Nincs szegénység. Tehát látásmódot kell váltanunk, és ez csak az elménk megújítása által van. Ézaiás könyvében van egy igevers, ami szeretném, nagyon szeretném, ha nem rólam szólna. Elolvasom nektek, jó? Mit mond itt az Úr az ő szolgájáról? Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? És olyan süket, mint az én követem, akit elbocsájtok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott? Ugye mi békességgel megajándékozottak vagyunk. És olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitvák, de nem hall. Nagyon komoly dorgálás ez. Nagyon komoly dorgálás ez. Az Úrnak az a szolgája, aki nem hall és aki nem lát. Mi ma már nem szolgák vagyunk, nem szolga státuszban állunk Isten előtt, hanem Istennek fiaivá tétettünk, Istennek fiai lettünk, és visszaszerezte a teljes szabadságunkat, és azt mondta, hogy ebben a szabadságban, ha akarsz, akkor szolgálhatsz engem. De nem kötelező ez a szolgálat. Mi Isten fiai vagyunk, de szolgáljuk az Urat abból a szerelemből, amit érzünk a szívünkön ő felé. És küldetésünk van itt a Földön. Az új teremtésben pontosan meg van írva, hogy miért vagyunk itt a Földön. És mi a dolgunk. A vak szolga az nem jut el túl messzire. A vak és a süket szolga pedig könnyen az ellenség martaléka lehet, ugye? Képzeld el, hogy elküldöd, már azt sem hallja, amit mondasz neki, és utána botorkál a sötétben. Nincs nála az üzenet, amit vinnie kell, és nem jut el a célba. Borzasztó. Borzasztó helyzetben van az Úr, ha ilyen szolgái vannak. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy jól lássunk és jól halljunk szellemben, hogy végcélba jussunk. Ugye? Eddig érthető minden egy áment. Mi meghaltunk Krisztussal, és egy új életre feltámadtunk ő vele. Vagyis neki élünk, és az ő életéből élünk. És az ő terveinek élünk, és az ő szándékainak élünk, és az ő céljainak élünk, és nem magunknak. Ez egy óriási nagy különbség. Sok ember, amikor megtalálja ezt az üdvösséget, illetve az Úr rátalál a kegyelméből, és mert ő már előbb szeretett minket, és aztán meggyógyul, és aztán elfeledkezik az Úr dolgairól, és visszamegy, és éli ugyanazt az életét, amit előtte, ami által a betegségét is összegyűjtötte. Tehát, ha nem változott semmi az illető életében, akkor miért várja el, hogy mostantól másként lesz? Akkor az Úr megmutatta neki a jóságát, megmutatta az erejét, és az illető nem figyelmez rá. Vagyis ő a vak és a süket szolga. Mi nem ilyenek vagyunk. Mi az Úr útjait akarjuk járni, és az Úr dolgaiban akarunk előre haladni, hogy azokat minél jobban megismerjük. Vagyis a szellemünkben jelenlévő világosságból kell részesednie az egész lényünknek. A szellemünkben Isten világosságát hordozunk, ezt olvastuk. És meg kell világosítania az egész életünket, az értelmünket, a szívünk szemeit, ugye az Efézusi levélben olvassuk is, hogy a szívünk szemeinek meg kell világosodnia, hogy láthassunk, hogy ne sötétben botorkáljunk. A Biblia útmutatást ad arra, hogy a szellemünkben lévő világosságot hogyan lehet kiárasztani az életünkre. Ugyanis a Biblia az a siker könyve. Nem csak azt mondja el, hogy légy áldott, hanem az is pontosan ott van benne, hogy miként lehetséges ez neked. Vagyis Isten megteremtette az embert, és adott hozzá egy használati útmutatót, hogy hogyan boldogulhat. Megvan benne minden. Le van írva. És annyira egyszerű. Istennek a dolgai végtelen egyszerűek. Vagyis én a Bibliát szeretem hívni a sikerkönyvének. Annyira jól hangzik, nem? Világban mindenhol a sikert keresik az emberek. És nekünk van egy könyvünk, ami a siker könyve. Mert le van írva benne a miként. A miként. Hogy hogyan tudunk boldogulni az életben. Szó szerint van leírva. Nézzük meg, és ez Józsué könyvében van, amikor átkerül a stafétabot Mózes kezéből Józsué kezébe, és Isten megígéri neki, hogy mindenben veled leszek. Hogy ne félj és ne retteg. És ott ad neki egy olyan tanácsot, ami a mai napig érvényes mindannyiunk életére. Mit kell tennie? Így szól Isten hozzá. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal. Nagy kihívás. Hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban. Mert akkor teszed gyarapodóvá te az útjaidat, ez az új fordításunk, és akkor leszel sikeres. Pontosan igazítva van az angolhoz és az eredetihez. Tehát itt nem szerencséről van szó, mint ahogy a régi Károli hozza, hogy akkor lesznek jó szerencsések a te útjaid. Szó nincs szerencséről. Azt mondják valaki, hogy milyen szerencsés fickó, Isten hogy megáldotta. Nem szerencséből van. Hanem Isten azt mondja, hogy te teszed gyarapodóvá a te útjaidat, hogyha vigyázol ezekre. Húha! Nézzük meg még egyszer, mi az a két dolog, amire vigyáznunk kell? Két területet említ. Az egyik, hogy gondosan kell figyelnünk arra, hogy mi származik ki a szánkból. Itt. Ez az egyik. Mi származik ki a szánkból? Mit mondunk ki? Magyarul. A másik, hogy vigyázni kell arra, hogy éjjel és nappal csak az igéről és az ige szerint gondolkodjunk. Két terület, és azt mondja Isten, hogyha te ezekre vigyázol, vagyis hogyha éber vagy, és mondja a Biblia, hogy éberek legyetek, és örködjetek, itt van két terület, ahol örködnünk kell. Keresztények általában azt mondják, hogy bűn van a táborban, és ezért vannak a csapások a bűnről, a bűnről, a bűnről, a bűnről, meg a bűntudatról. Hogyha ezekről gondolkodunk, akkor egyre lejjebb kerülünk. Megmondom neked, mi van a táborban. A Szentvér van a táborban. Emeld fel a kezed, köszönj meg Istennek. A Szentvér van a táborban. A Szentvér megtisztított téged. Erről gondolkodjál. Akármit tettél, a Szentvér felette van. És azt mondta Isten, hogy az én igémről gondolkodjál éjjel és nappal. És ne hagyd magad a bűn és a károsztatás fogságában, mert a bűn probléma Isten szemében el lett rendezve. A bűn ti rajtatok többé nem uralkodik. Ugyanazt a bűnt elkövetheted, de mégsem vagy a bűnös státuszban. A megigazultság státusza a tiéd. És erről kell gondolkodnod. Éjjel és nappal. Ha ennyire nem mindegy, hogy miken jár az ember esze. Elmondom nektek, hogy amennyire könnyen az ember bele tud kerülni abba, hogy aggódjon dolgok felől. Ugyanolyan erővel, ugyanannyi erővel képes vagy a hit gondolatait forgatni. Ugyanannyiba, ugyanolyannyi időbe telik végig gondolni, hogy mire ijeszget az ördög, mit mond neked, mint az, hogy Isten mit írt az igébe. És te döntöd el, hogy melyiken gondolkodsz. A gondolataidat te tudod uralni. Te vagy erre elhívva. Azt mondta, hogy éjjel és nappal erről gondolkodjál. Az egyiket aggódásnak hívják, a másikat pedig az igei látásnak hívják, ha az Isten igéjén gondolkodsz. Vagyis az aggódásainkkal sajnos egy rossz körbe kerülünk. Ha azon aggódunk, hogy mi lesz velünk, hogy hogy lesz, hogy mennyire, hogy a másik is hogy járt, mert ugye az ördög elhozza a képet, hogy de ez a másiknak se sikerült, de én nem a másik vagyok. Honnan tudod, hogy ő miről gondolkodott éjjel és nappal? Meg mi volt a szem előtt? Meg mi voltak a gondolataiban? Meg hogy miket szólt? Honnan tudod? És mégis hozza az ördög, hogy hát a másiknak se sikerült. De ezt a gondolatot ne fogadd el. Ezt ne fogadd el. Nem ez kell, hogy előtted legyen. Amikor gondolatokat forgatunk magunkban, akkor ahhoz képek társulnak. És ez itt a nagyon fontos dolog. Ezért mondta Isten, hogy a gondolataidra nagyon figyelj. Mert a gondolatainkhoz képek társulnak, és amikor a képeket kivetíti, miközben olvassuk az igét, és elkezdünk ezekről gondolkodni, hogy Isten ezt írta, akkor meg így kell igaznak lennie. És miközben az ige által hit ébred ott a szívünkben, mert ugye a szellemünk termeli a hitet, miközben az ige érinti a szellemünket, és elkezd hit termelődni benne, és ezáltal a hit által hit gondolataink lesznek, és elkezd kiábrázolódni egy kép rólad, a te helyzetedről, amit Isten ad, miközben az igéről gondolkodtál. Vagyis képek keletkeznek bennünk, amelyek általában kirajzolják a megoldást, amin éppen töprengesz, ha az igét forgatod, és az igén időzöl. Hát Istennek pontosan megvan a célja vele, hogy miért mondja, hogy csak erről gondolkodj ilyen is nappal, az én igémről. Mert a gondolatok hoz képek fognak társulni. És egyszerűen fogod magad látni, hogy te már többé nem abban a mélységben vagy ott lent, hanem egyszerűen áldott vagy. Áldottnak látod magad. Fogod látni magad megoldásokban. Fognak jönni hozzád ötletek, vezetések. És ez az alapvető módja annak, hogy Isten hogy vezet minket. Vagyis ez az éjjel-nappal arról gondolkodjál, ez a tulajdonképpen nem más, mint egyfajta igén való elmélkedés, vagyis a meditálás. A meditálás, az most, amikor ezt mondom, nem egy keleti vallást akarok nektek reklámozni. Ott divatos ez a szó. De már ők is tudják, hogy nem mindegy, hogy mi gondolkodunk. Tehát a gondolatainknak olyan ereje van, hogyha azt a hitünkkel ötvözzük, akkor megoldások születnek az életünkben. Vagyis nekünk az igén kell gondolkodni. Az Úr Jézuson kell gondolkodni. És meditálnunk kell, ne szégyeljük ezt a szót, mert tudjuk, hogy mit jelent most már. Ne röstelve mondjuk ki. Igenis, kell az igén meditálnunk. Az nem azt jelenti, hogy olvasod az igét, mert azt is kell. És nem azt jelenti, hogy imádkozol, mert azt is kell. Meg megteszed az igei megvallásait, tehát azt is kell. De utána kapsz Istentől egy rémát. Egyszerűen kiugrik a többi közül egy ige. És annyira kiugrik, hogy szinte tudod, hogy ezt most Isten neked szólta. Arra a helyzetre. Mindannyiunkkal így van ez, csak nem figyelünk rá sokszor, hanem félretesszük. De amikor egy ilyen kiugrás van, hogy hopp, ez most nekem szólt, és akkor azt az igét el kell kezdened forgatni, leírod magadnak, és elkezded mindenhova a szemed elé, kitűzöd a lakásban, kitűzöd a számítógépre, mielőtt bekapcsolod, mondd el egyszer, kitűzöd a jégszekrényre, mielőtt kinyitod a jégszekrényt, mondd el egyszer, vagy ha beszélgetsz, legalább csak nézzél rá, hogy mindig előtted legyen, mert ez Isten igéje, és Isten világossága neked arra a helyzetre. Világosságot fog hozni. Ugye azt mondja az írás, hogy rendeld el, és meg lesz az néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Vagyis, hogyha kapsz egy ilyen rendelést az igéből, hogy ez a te igéd, arra a helyzetre, akkor azt leszögezheted, hogy úgy van. Semmi kétség nem fér hozzá, és ahogy te azt elrendelted, hogy erre a helyzetre ez uralkodik, annak az igének a világossága fogja megvilágosítani az utadat, és valóban meg lesz neked. Így működik az ige. És az igén gondolkodnunk kell. Az igében lévő világosság, ami megvilágosítja az utunkat, a szellemünkből fog feláradni. És felárad a lelkünkbe. Megint visszatérek oda. Ez a világosság a szellemünkben van. Onnan elő kell, hogy tudjon jönni. És ahhoz, hogy elő tudjon jönni, át kell hatoljon a lelkünkön, mint egy szűrőn. A lelkünk az, ami megszűri, hogy mi tud kijönni a szellemünkből. A lelkünk olyan, mint egy szűrő betét. Van, amikor betétet kell cserélni, mert nem jól gondolkodunk. Meg nem jól szóltunk dolgokról. És a lelkünk úgy össze van zsúfolva a világnak a hitetlen gondolataival és aggodásaival, hogy nem képes átjönni ez a világosság a szellemünkből. A testi dimenziókba, a földi dimenziókba. És mondja az írás, hogy az ördögnek ne adjatok helyet? Ugye mondja? Keresztények azt keresgélik, hogy milyen bűn követtünk el, mert a bűnökkel adunk helyet az ördögnek. Ez igaz egy részben. De ha állandóan a bűnöket keresgéljük majd, akkor bűntudatosak leszünk. És ez a szűrő összezárul. És az a világosság nem lesz képes feláradni, ami elvezetne téged az igazságra, hogy ne úgy cselekedj, hanem így cselekedj. És ha az a világosság árad az utadon, akkor nem fogsz rosszat cselekedni. Mert abban pontosan fogod látni, mit kell tenned, és könnyű lesz azt megcselekedni. Könnyű lesz azt megcselekedni. Az ördög a következőképpen kísérti meg a keresztényeket. Hoz egy sugallatot. És az egy gondolat legtöbbször az ellenség táborából. És utána ezt a sugallatot, ezt a gondolatot újra és újra hozza. Körbe-körbe jár a fejedbe ez a gondolat. És akkor ezt a gondolatot még forgatod tovább, és időzöl vele. Ez, amikor aggódunk. És akkor, amikor ez a gondolat már megfogan benned, mert annyit gondolkodtál rajta, hogy életet adtál neki a szellemedből, akkor, ahogy megfogan benned, és életre kél, kimondod. És amint kimondtad, az megvan neked. Az üdvösség is pont így működik. Hisszük, és ahogy megvalljuk, megpecsételtük, hogy úgy van. És csak erre vár az ellenség, hogy kimondtad, mert akkor van mivel dolgoznia. Semmi nem változott. Ahogy mondta Isten a Mózes első könyvében, a 4 hétben mondta, hogy az ellenségnek rád van vágyódása. De te uralkodjál felette. Régen írták le, és ma is így van. Az ellenségnek vágyódása van ránk. És mondja is az Új Szövetségben, hogy keresi, kit nyeljen el. Ha tehetné, akkor ma, most itt mindannyiunkat elnyelne. Igaz? Mert vágyódása van ránk. Miért nem tudta ezt megtenni a mai napig, és nem fogja tudni holnap sem? Mert nem adunk hozzáférést az életünkhöz. Ha valahol hozzáférést adsz, akkor tud az életedhez nyúlni. Addig csak vágyódik rád. Leselkedik utánad. Várja, hogy mit mondasz ki. Küldözgeti a gondolatait. Ezek tüzes nyilak. Neked rendszeresen vissza kell azokat vetni, elutasítani az igével, és helyette az igét gondolni. Ez a lélek szűrője. Nagyon-nagyon fontos dolog az életünkben. Mondja az írás, hogy az elménket meg kell újítani. No, ez amiről beszélek. Meg kell újítani a gondolkodásunkat. Én nem vagyok az, aki tegnap, mert ma már máshogy gondolkodom arról. Megújítottam az elmémet abban a dologban. Az ördög engem többet ott nem tud megkísérteni. Azt a gondolatot nem fogadom el. Ezért vagyok más, mert ma már arról másként gondolkodom. Szellememben nem történt változás, mert a szellememben ott van minden szellemi áldás. Ami eldönti, hogy ez a világos, onnan ki tud-e áradni ez a világosság, az az elmém, a lelkem és a gondolataim. És azt meg kell újítani. Aztán jön a test. Most az elmét kitárgyaltuk, a lelket. Ugye vagyunk ebben a hármaságban, szellem, lélek és a test. Jön a test. A testnek a dolgai. Miként van az, hogy az ember... Bár a szívében hordozza ezt a gyönyörű világosságot a szellemében. Mégis a test képes arra, hogy magára vegyen olyan betegség tüneteket, hogy az orvos azt mondja, hogy hát sajnos itt már nem tudunk segíteni, ilyeneket is mondhatnak. Vagy az utolsó pillanatban jött, ha nem jött volna ma, akkor már ki tudja, hogy mi lett volna. Szoktak ilyen, ugye, hogy ijeszgetik az embert? Pedig ha aznap nem mentél el volna, másnap is ugyanolyan jó lettél volna. De az ő tudománya szerint kötelessége, hogy így beszéljen. Mert ő azt látja. És miért van az, hogy az ember teste ezeket a tüneteket képes így magára venni. Azért, mert a testünk sincs még üdvözítve. A testünk is még ebben a romlandóság állapotában van. A testünk megválta is ki van fizetve, a megváltásunk teljes, de még a testünk üdvössége nem jött el. Ez majd akkor jön el, ha a megdicsőült testünket kapjuk meg, amilyenben most az Úr van. Olyan, pontosan olyan testünk lesz. No, de, hogy az orvostudománynak a tényállása, mert ugye tényeket mondanak, és a legmagasabb szellemi birodalom, az isteni birodalom igazsága, hogy te meggyógyultál, közötti harcot mi fogja elbillenteni? Hogy valóban láthatóvá válik, hogy azt te valóságosan megtapasztalhasd, hogy megélhesd, hogy elmondhasd, hogy ez így van nekem. Mi fogja ezt eldönteni? Ha lelkünk szűrőjén mi megy át? Mert a szellemünkből fel kell jönnie ennek a csodálatos világosságnak arról, hogy te meggyógyultál. Hogy azok a szentsebek valóságosak voltak. Azokban a sebekben te is meggyógyultál. Ugyanis, ha ezt a világosságot fölengedjük, a szellemünkből feljuttatjuk, a világosságnak van egy tulajdonság, hogy elnyeli a sötétséget. Egyszerűen eltűnik. Így vannak szempillantások alatt a csodák különben, hogy Isten megengedi, hogy az ajándékai által, meg a szolgálatok által ez a világosság beárad a másik testébe. És elnyeli daganatokat, rendellenes működéseket, fájdalmakat, mindazt, amit az ördög hozna. Ez a világosság elnyelte azt. Sötétség nem képes a világosságot elnyelni, a világosság képes arra, hogy azt a sötétséget elnyelje. És a sötétségnek a munkája a betegség, a fájdalom. A szellemedben elvégeztetett igazság van tehát, ezt elpecsételhetjük, ugye? Elpecsételtetett ez az igazság, elvégeztetett. Jézus azt mondta a kereszten, hogy bevégeztetett, el lett végezve. Azt mondja az ige, legyőztétek azokat. Vagy csak az elvégeztetett. Legyőztétek azokat. Mindent, ami a világban van. Sötétség minden munkáját. Legyőztétek. Nem írhatná le a Biblia, ha nem lenne így. Isten nem hazug. Vagyis mi legyőztük azokat. Múlt időben. Mert nagyobb, aki bennünk van. Az a nagyobb bennünk van. És általa van a győzelem. A testünk üdvére tehát a hitünket és a lelkünknek a dolgait munkára kell fogni. Ezt mondja, hogy munkálkodjatok az üdvötökre, ugye? Nem arról szól, amit sok keresztény gondol, hogy olyanokat kell cselekedjünk, hogy majd bejussunk oda az üdvösségbe. Hát bent vagyunk. Hanem azt mondja, hogy az üdvötökre munkáljatok. Hogyan? Az értelmünk, a lelkünk, a gondolataink munkáival. Azt munkálni kell, felügyelni kell. Vigyázni kell rá, hogy min jár az eszünk, ha ez ennyire vízválasztó. Vagyis be kell fogni a hitünket erre a munkára. Ez a hitünk munkája. Néhány dolog, amit szeretnék megemlíteni, mert sok kérdés van, amiből látom, hogy ezeken a területeken nincs teljes megértésetek. Ha az ember szembesül egy ilyen betegséggel, betegségtünettel, az első dolog, hogy a betegség szellemének meg kell parancsolni, hogy távozzon el Jézus nevében. Ez egy szempillantás alatt megtörténi, a Jézus nevére engednie kell. És ha egy szellem munkálta azt a betegséget, abban a szempillantásban el kell tűnjön. Nem jelenti azt, hogy később nem próbálkozik újra, de ugyanúgy el fog menni, ha parancsolsz neki. A Jézus neve hatalmas, mindenható. Minden térnek meg kell hajolnia. Utána a testednek is meg kell parancsolni valamit. Ugye Jézus tanította, hogy szólhatunk hatalommal a hegyhez, és a tengerhez szólt. És ami élt és mozott, mindenhez látjuk, hogy a hit szavával parancsolva, és a testünknek is parancsolni kell, ha akarunk javulást látni. A testnek meg lehet parancsolni, hogy ne vegye fel a betegség tüneteit. Mert miért a betegségnek enged? Miért nem a szellemi emberünk igazságának enged? Azt fogja tenni, amit te parancsolsz neki. Ha szólsz hozzá. Ha szólsz hozzá. A hitünknek a parancsszava ez. Ez nem imádság. Ez nem az az imádság, hogy jaj, Uram, gyógyíts meg. Mert ha hozzák nekem ezt az imádságot, hogy kérem az XY gyógyulását, szoktam kérdezni, hogy keresztény az illető? Mert ha keresztény az illető, mindenféle rossz indulat nélkül kérdezem, akkor ott van a szellemében a teljes gyógyulás program. Az új teremtésnek a tökéletes működése minden sejtre vonatkozólag be van írva a szellemünkben. Minden szervünk hogy kell működjön, minden sejtünk hogy kell működjön, az idegrendszerünk hogy kell működjön. A szellemünkből jön elő ez a működés. Olyan, mint a számítógében ott a program, csak le kell futtatni. Telepíteni kell, nem szoktuk mondani, hogy telepíteni kell a gépet? Hát kell. Le kell futtatni. Vagyis neked meg kell parancsolni a testednek, a Jézus hatalmában, hogy megtiltod, mert te vagy a házura. És a tested a Szent Szent templom. Nem veheti föl ezeket a betegség tüneteket. Mert miért a betegség megenged? Amikor meg van váltva. Igaz, hogy üdvözítve nincs még, de megváltása ki lett fizetve. Akkor nem engedelmeskedted a betegségnek. Ez a második. A harmadik pedig, hogy meg kell nézned, hogy a Józsué 1:8 szűrő betétje van-e itt fönt. Mert meg kell nézned, hogy mit szól a szád ilyenkor, amikor mondja az orvos rossz jelentést. Ismételgeted-e? Beleegyeztél-e? Elfogadtad-e? Nagyon nehéz körülmények ezek, mert néha úgy véli a világ, hogy itt fönn nincsen be valami, te akkor is csak az igét szólhatod. Én hallottam egy bizonyságot erről, egy ázsiai gyülekezetben történt, azt mondta az orvos, hogy azonnal műteni kell, mert olyan meldaganat van az illető hölgynél, hogy holnap már nem is lesz műthető. Kivette a zárójelentését az orvos kezéből, hazament és ráírta, ha Jézus testében nincsenek ilyen daganatok, akkor az én testemben sem lehetnek. És visszavitte az orvosnak. És az orvos mondta, jó, akkor megvizsgálom. És nem találta. Úgyhogy bátorság kell hozzá, hogy kiálljunk ebben a világban, és ragaszkodjunk a hitünk megvallásához. És ragaszkodjunk, hogy az ige írta nekem úgy igaz. Akárki, akármi, nem érdek az én testem. Másik mosolyoghat rajta, kinevetheti hitemet. Az Urat nevetik ilyenkor. De én ragaszkodom hozzá. Én tudom, hogy az árértem ki lett fizetve. Tehát ez a szűrőbetét csere. Csak ezen gondolkodhatsz. Ez nagyon fontos. Mi jön ki a szádból? Csak az ige jöhet ki a szádból. Ez két terület, amire Józsué könyve szerint figyelnünk kell ahhoz, hogy minden utunkon ebben az áldásban részesülhessünk. És sajnos azt kell mondjam nektek, hogy ezt a pásztor nem tudja elvégezni helyetted. Eléggé elfoglalt lenne a pásztor akkor különben, de ha az Úr úgy gondolta volna, hogy a pásztor megteheti ezt helyetted, akkor leírta volna az igébe, de nem írja. Ezt mindenkinek saját magának kell elvégezni. A pásztor annyit tud tenni, ha te hitbe jutottál, oda kapcsolja mellé az ő hitét is. És akkor már a hit megerősödött. És egy akaratra kerültetek. És aztán jönnek a könyörgések, hogy az akadályok elmozduljanak. Mert az akadályok vannak legtöbbször az utunkban, ugye? Hogy valami akadályozza azt, hogy az a szellemi világosság, az az 1 Péter 2:24 világossága, hogy az ő sebeiben megyültál, az ki kell áradjon a testedre. És meg kell ott láttassék. És az akadályoknak kell elmozdulni. Fontos, nagyon fontos dolog. Gondoljuk azt, hogy az Isten mindenre képes, szokták mondani. Ha ő akarja, akkor majd ő megmenti a beteget. Nos, az Efézus 3:20 azt mondja, hogy Isten véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, ez igaz eddig, és hogy folytatja? A bennünk munkálkodó erő szerint, vagyis nem a menny teljes ereje szerint képes elvégezni, hanem a bennünk munkálkodó erő szerint. És a hitednek munkálnia kell azt a gyógyulást. Különben Isten igaz, hogy mindenre képes, De ami testünkben nem lesz, az meglátható. És a hitünk munkáiról van tehát szó, ami jelenti, hogy befogod azt az igét, hogy befogod azt a világosságot, ami a szellemedben van, és kiárasztod a testedre az igének a megvallásával. Ez a megvallás. Szádra veszed az igét, azon gondolkodsz. Az imakönyv nem olyan imádságokkal van tele, hogy kéregetünk Istentől. Azok megvallások, igei megvallások. Amit ha szorgalmasan veszel, annak a világossága ott fog ragyogni az életeden. Isten garantálta, hogy az ő igéje az igazság. És gondja van az igéjére, hogy betölti azt. Még egy dolog. Látom, amikor a hiteteket munkáljátok, mert végre ráébredtetek, hogy kell a hitünkkel munkálkodni, akkor valamit megint nem értetek. Ez pedig ott van, hogy a hittől azt mondja az írás, hogy ugye, hogy Ábrahám Isten hitéhez hasonlóan, és akkor azt mondja, hogy amelyek nincsenek, Istenről azt írja, amelyek nincsenek, azokat előszólítja, mint meglévőket. Most otthon van a gyerek, és lázas is az ágyban fekszik. Csupa lázrózsa a kicsi. És azt mondod róla, hogy nincs láza. Na most tudom, hogy hova törekszel, és hova igyekszel, de avval, hogy a láthatókat tagadod, az nem a hit munkája. Attól nem lesz jobb a gyereknek, hogy azt mondod, hogy nem lázas. Akkor te tulajdonképpen a nem látható tagadását végzed, és a hitnek nem ez a definíciója. A hitnek az a definíciója, hogy ami még nem látható a fizikális világban, azt a szent isteni hitünkkel előszólítjuk a még nem létezőbe, a láthatóba. Még nem létezik, még nem tapintható, de te szólítod. Vagyis azt a lázat megdorgálod, lázszellemét, elparancsolod, és utána gyermek, én téged, az 1-2-20 szerint gyógyultnak nevezlek. Na ez a hit munkája. Te gyógyult vagy a szent sebekben. Te meggyógyultál. Ezért a test nem veheti fel ezeket a tüneteket. Te gyógyult vagy a Jézus nevében. Ez a hit szava. És amikor ezt kimondod, akkor a menny egész ereje jön munkára veled. Akkor tud az a menny ereje munkálni, ami benned van. A világosság, a fényesség, a gyógyítók, mind munkába lép. És a segítségedre siet. És meg fogod azt látni. Áldott legyen az Úr neve ezért. Hogy megérthetjük, hogy hogyan működik. Mert a hitnek a szellemét kaptuk. Ugyanaz a szellem van bennünk. Akkor azt úgy kell működtetni, és az pont úgy fog működni nekünk. A hitnek a szelleme. Amit gondolunk, és amit beszélünk, eldönt mindent az életünkben. Ezt tanultuk ma, ez összefoglalás most. Eldönt mindent az életünkben, hogy miként alakulnak a dolgaink. A lélek ugyanis, a léleknek a szintje, amiről ma beszéltünk, és a lélek szűrője olyan, mint a mérlegnek a serpenyője. Ha a lélek odaáll a szellem oldalára, a szellem igazságaihoz, és ragaszkodik hozzá, akkor a testnek nincs más választása, mint be kell álljon a sorba. És az igazságot kell megcselekedje, magára öltse, mert kettő egyenlen van. A lélek a mérleg serpenyő. Egyik oldalon ott van a szellemedben mindez az igazság, a másik oldalon ott van a testedben az a tünet, ami nem kéne, hogy ott legyen. Hogy tudod elbillenteni a mérleg serpenyőjét? A gondolataid, a szavaid, a lélek fogja. A léleknek be kell állni a sorba, az elmének, a gondolatoknak. Be kell állni az ige vonalára. Ezt mondja a Biblia, újítsátok meg a ti elméteket. Ezt jelenti. Vagyis jelents ki, én szoktam mondani, és neked nagyon tanácsolom, amikor ellen kell állnom egy betegségnek, valaki hív, hogy ez is ez történt, azt szoktam mondani, betegség, nem neked hiszek, hanem Istennek hiszek. Jelents ki, bátran. Miért pont annak a betegségnek hiszel? Remeg a térded, mert hallottál egy rossz jelentést. Miért annak hiszel? Jelents ki, képébe, betegség, én nem neked hiszek. A szellemi birodalomban hangot kell adni a hitünknek. Hangot kell adni, máshogy nem lesz belőle semmi. Hanem Istennek. Aztán jelents ki, tünetek. Kételkedem bennetek. Erősen kételkedem bennetek. Mert Isten igéjének hiszek. Jelens ki? És ezért ütköztetek. Isten igével ütköztetek. És a gyengébbnek menni kell. Mit szólsz ehhez? A szellem adta nekem. Szóljak ezekhez. A tünetek ütközésbe kerültek. Isten igéjével. Ebből a házból menniük kell. Most ezt működtetned kell, szorgalmasnak kell benne lenned, és ezt elmondhatod naponta nagyon sokszor. Ahányszor előhozza az ördög, hogy milyen beteg vagy. Van, aki írta nekem ima kérdésben, hogy Jim Sanders pásztor azt mondta, hogy csak egyszer imádkozik, és hogy most újabb tünetek jöttek, és most mi lesz vele? Mondtam neki, a kezét akkor is ráteszi, ha már elmondta a hitimáját. A megvallásaidban van az erő, nem abban, hogy hányszor imádkozott a pásztorod. Értsük ezt meg. Utolsó két perceteket kérem. Az ördögről, amit tudni kell, nagyon fontos. Az ördög a hazugság atya, ugye írja ezt a Biblia? Minden tünet, amit produkál, ugyanúgy hazugság. Akármennyire valóságos a testedben. Az igazság más. A tények változhatnak. Azt mondja az orvos, de ezek tények, értsd meg. Igen, de a tények változhatnak, mondja. Jövök vissza holnap, doktor úr. Azok tények. Az orvostudomány tényállása. Ő megvizsgált a röntgennel, meg megvizsgált az ilyen sugárral, meg megvizsgált az olyan sugárral, CT-t, mindent felsorakoztatott, letette neked ide, hogy ilyen beteg vagy. Köszönöm, doktor úr. Most Isten világosságának, a Jézus sugaraival fogom átvilágítani ezt a helyzetet. És majd jövök holnap. És az a világosság el fogja végezni, helyet adsz neki. Ez elnyeli. Elnyeli a sötét, elnyeli a tüneteket, elnyeli a fájdalmat, elnyeli a betegséget, mert ő az, aki legyőzte ezeket. És a kísértő, tehát ha visszatérve az ördögre, hogy mindaz, amilyen van, azt úgy lopta, mert ő a tolvaj. Tehát ő a hazugság atya, minden szava hazugság, minden tünet, minden megtévesztés a hazugság. Amilyen van, azt úgy lopta, mivel dicsekszik akkor? Amilyen van, azt úgy lopta, mert ő a tolvaj, mondja Jézus, ugye? Ő a tolvaj, és a másik nevén a kísértő. Tudod-e, hogy mire megy ki a játszma igazán? Hogy a színfalak mögé lássunk. Arról szól a dolog, hogy nem bírja elviselni, hogy Isten szereti a gyermekét. És a következőt teszi. A te füledbe azt mondja, hogy látod, hogy Isten már nem szeret. Hogy látod, hogy Isten már nem gondol veled. Hogy látod, hogy Isten ezt meg azt hagyta, hogy megtörténjen. És hogy Isten teljesen elhagyott. Eltávozott tőled. Eltávozott tőled. Már nincs veled. Na most az ige azt írja, hogy soha örökké el nem távozom tőled, ugye? Kell tudnunk az igét, hogy amikor az ördög szól, akkor megválaszoljuk, megellenálljunk. Mert különben bedőlünk neki. Tehát részünkről azt akarja elhitetni, hogy őt már minden veszte, mert Isten már rég eltávozott tőled. A más részről, Istennek Jobb könyvében azt mondja, azzal állt elő Istennek, hogy ez a Jobb csak azért szeret téged, mert annyira megáldottad őt. De csak verd meg ezekkel a csapásokkal, csapkodd meg jól ezekkel meg azokkal a csapásokkal. És majd meglátod, hogy elfordult tőled. Majd meglátod, hogy elátkoz téged. Hallod a kísértő hangját benne? Két oldalról áskálódik? Úgyhogy tudni kell a természetét ahhoz, hogy átláss ezen is, ne dőlj be, amikor jönnek a kísértések. Isten sziszegő a természete. Sziszeg, mint egy kígyó. Minden gondolatával, minden próbálkozásával. Hogy megkísértse az igazságot, hogy levigyen téged arról a keskeny úton. Az egy ösvény. Az egy ösvény. Nagyon könnyű jobbra és balra letérni, ha nem az igére figyelsz. Nos, ami kimaradt, azt majd legközelebb mondom el. Boldogra prédikálta magam, lejárt az időm. Amit tanultatok, azt cselekedjétek is. Hiába mondja el az ember, hogy jutsz el Bécsbe, ha nem azt az útirányt viszed föl, soha nem jutsz el oda. Ugye? Eljutsz helyette Bulgáriába. De nem oda akartam menni, hát hiába. Egyszerűen az útirány rossz volt. Tehát figyeljetek, hogy mit mond ige, és cselekedjétek meg, és megköszönjük Istennek, hogy adta azt a világosságot, amiben járhatunk. Mert világosság az osztály részünk. És az Isten igéjéből fakad ez a világosság a te utadon. És ő megvilágosítja az orcáját te rajtad, és megvilágosítja az útjaidat. És az igaznak világossága olyan, mint a hajnalnak, ahogy jön a... Egyre világosabb lesz, hogy mondják, a teljes gyűlik. Ha egy fuksznyi világosságod van az első percben, mert valamit megértettél, ne add fel, menj tovább. És ez a világosság növekedni fog. Növekedni fog benned, és növekedni fog benned, és egyre többet fogsz látni, és egyre többet fogsz érteni, és egyre jobban át fogod látni, és egyre jobban úgy fogod látni, ahogy Isten látja. Ne add fel! Amen. Amen. Dicsőség legyen Istennek. Álljunk fel, és ebben a világosságban, amit Isten kibocsájtott, tegyünk meg egy megvallást. Mert a megvallás mindig egy pecsét arra, hogy amit hiszünk, az úgy van nekünk. És ezt a megvallást veletek együtt szeretném tenni, és közben a zenészek, hogyha megtennék, hogy felkészülnek a jó dicsire, mert jó dicsi lesz megint, és aztán lesznek jó gyógyító sorok, mert Isten jó. Minden, ami tőle van, az jó. És Isten szereti, ha örvendezünk. A megpróbáltatások közepette is ne add fel az örömödet, mert a győzteste vagy. Nos tehát, mondjuk el ezt a megvallást. Emeld fel hozzánk kezedet. Ha mindig jelezzük, az imakörben is mondom a testvéreknek, ha imádkozunk, és érezzük Isten mozdulását, amikor felemeljük a kezünket, avval üdvözöljük őt. Hogy Uram, köszönöm, hogy megmozdultál, köszönöm, hogy érzékeltetted velem, köszönöm, hogy az egy jelzés, az egy bibliai cselekedet. Ha akarunk cselekedni, az ige szerint, a kezeink felemelés az egy igei cselekedet. És az kedves neki. A szent kezek megtisztította a kezeinket. Azok szent kezek. És felemeled, az egy kedves illat neki. És az egy jele annak, hogy nyitva a szíved arra, amit teszel. Az egy fontos igei cselekedet. Tehát így szól a megvallásunk. Isten kibocsájtotta az ő igéjét a szívembe. Isten elküldte az ő világosságát a szívembe. Isten bennem lakozó ereje, világossága, dicsősége, gyógyító kenete és szeretete átjárja az egész lényemet, szellememet, lelkemet és testemet, minden sejtemet, szerveimet, mert az ő igéje van a számon, és az ő igéjéről gondolkodom éjjel és nappal. Ahogy meghagyta nekem. Így minden utam beteljesedik. A bennem munkálkodó hatalmas erő szerint. Feljebb, hogy nem mind kérném, vagy elgondolnám. Az odafelvalókkal törődöm, nem a földiekkel. Így a menny ereje teljes mértékben megnyilvánul az életemben. Szemeim meglátják, füleim meghallják, amit Isten készített az őt szeretőknek. Szemeimmel látok, füleimmel hallok, szívemben elvégeztem, hogy engedelmesen mindazt megcselekszem, amit Istenem, te mutatsz nekem. Gondosan vigyázok, hogy csak azokat szólom, és csak azokat cselekszem, amiket látok és hallok az Atyánál. Jézus nevében, a szellem bennem lakozó hatalmas ereje által. Amen. Elrendeltem ezt, és útjaimon ez a világosság fénylik. Amen. Vége lett az ördögnek. Halleluja! Dicsőség Istennek! Amen, amen, amen. És a dicsit kérem szépen, hogy jöjjünk és dicsérjük az Urat, és egy-két dal után felállítjuk a gyógyítósorokat. Nagyon jó mai dicséretben örvendezni, és kérem szépen, hogy tegyük meg ezt.